Rádióegyetem. Hidrológia. Varga György előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
Folytatjuk a múlt órán megkezdett munkánkat a hidrológiai mérések és a kapcsolódó adatfeldolgozás elveivel, módszereivel, és egy következő anyagra is ma rátérünk, elkezdjük a csapadékkal kapcsolatos szakaszát a vízkörforgalmának. Ugye múlt órán beszéltünk arról, hogy milyen hidrológiai észlelő hálózatok vannak, legalábbis az elvekről volt szó. Két dolgot idéznék vissza, az egyik a minimális sűrűségű észlelő hálózat, a másik az optimális. Ugye a minimális sűrűség hálózat azt jelentette, hogy a megfigyelt elemet, hidrológiai, meteorológiai elemet olyan minimális sűrűség hálózattal figyeljük meg, mérjük, amely alapján az állomások közötti viszonyokat becsülni tudjuk, tehát ez egy becslésre volt alkalmas. Az optimális sűrűségű hálózat pedig azt jelentette, hogy az állomások közötti területen nagy valószínűséggel tudjuk megmondani, tehát 90-95%-os valószínűséggel tudjuk megmondani, hogy ott például, ha csapadékról van szó, mennyi volt a csapadék, de más meteorológiai vagy hidrológiai elemről is szó lehet. Most azt veszük egy kicsit szemügyre, hogy a magyarországi észlelő hálózatok elég picik a számok, de a lényeget én kiemelem. Egyáltalán mióta léteznek hidrológiai és meteorológiai észlelő hálózatok Magyarországon? A csapadékot tekintve 1782 óta vannak csapadékmérések az ország területén, de mintegy egy évszázadnak kellett eltelni ezt követően ahhoz, hogy csapadékmérő hálózatról beszéljünk, tehát 1871-től létezik csapadékmérő hálózat. Ki fogunk rá későbbiekben térni, most csak egy számot mondok, a meteorológiai és a vízügyi szolgálat csapadékmérő hálózata ma mintegy 1200 állomásból áll az ország területén. Azért mondom, hogy mintegy 1200 állomás, mert évről évre ez a szám, a pontos szám változik, állomások szűnnek meg, újak lépek neve, stb. A párolgás tekintetében észlelő hálózatról 1950-es évek végétől tudunk beszélni, szabad vízfelület párolgás, tehát a kátpárolgás 1958 óta létezik hálózatszerűen. A térszín párolgása, tehát a talaj és a rajta lévő növényzet együttes párolgásának hálózatszerű megfigyelése a 60-as évek közepétől. A meteorológiai két kiemelt paraméter után említeném meg a hidrológiai paramétereket, itt elsősorban a lefolyás megfigyelése, tehát a vízállás és a vízhozam, ugye ezek számunkra ismerős fogalmak már a vízföldrajzból. Hálózatszerűen a vízállást 1851 óta, a vízhozamot 1836 óta mérik Magyarországon. Ennél sokkal, ezek ugye a felszíni vizekre vonatkozó információ. A felszín alatti vizek tekintetében sokkal később kezdődtek a mérések, talajvíz esetében az 1910-es évektől, forrásvíz, karsztvíz esetében az 1950-es évek elejétől van hálózatszerű mérés, és a rétegvíz, ez a legkésőbbi, 1966 óta beszélünk észlelő hálózatról. Még egyszer mondom, hogy ezen idők előtt is voltak mérések, egyedi mérések, de rendszeres, területet átfogó, tehát hálózatot igénylő mérések az említett időpontok óta vannak. Lépünk is tovább, és egy nagyon fontos módszertani kérdés következik. Talán bevezetésnek annyit, hogy amikor meteorológiai, hidrológiai mérésekről beszélünk, akkor általában ezek helyhez kötött mérések, tehát pontszerű mérésekről van szó, ha úgy tetszik, de nekünk ezek a pontszerű mérések mindig úgy szükségeltetnek, úgy használjuk őket, hogy valamiképpen területre legyenek kiterjeszthetők, egy-egy területet jellemezzenek, reprezentáljanak. Mi ez a terület? Hát a hidrológiában ugye az általunk jól ismert vízgyűjtő terület, vagy vízgyűjtő területek egymás mellettisége az az érintett térszín, amelyre kíváncsiak vagyunk. Ebből következőleg nyilván nem egy állomás adatával fogunk dolgozni, hanem a vízgyűjtő területen elhelyezkedő állomások adataival. Szükséges ahhoz a vizsgálatok előtt, hogy arról legyen áttekintésünk, hogy az érintett paraméter tekintetében az állomások adatsora mennyire folyamatos, hol vannak adathiányok, hol vannak megszakadások, és ennek áttekintésére szerkesztjük meg a szalagdiagramot, ami lényegében azt mutatja meg, hogy időben hol vannak folyamatos adatsorok egy-egy állomásnál. Ugye a folyamatos vonal itt az ábrán a folyamatos adatsort jelenti, a szaggatott vonallal szoktuk jelölni, ahol kisebb-nagyobb adathiányok vannak, ahol nem látunk semmit, ott egyáltalán nincs adat, tehát egy folyamatos adathiányos időszak van. Miért fontos ez? Miért szükséges ez az áttekintés? Azért, mert ez alapján tudjuk az adatsorból egy-egy időszakra kiválasztani azokat az állomásokat, ahol mindenütt volt adat, tehát amelyek alapján a terület csapadékviszonyait, párolgás viszonyait, stb. Jellemezni tudjuk. Tehát nagyon fontos, hogy ezt együttesen értelmezni tudjuk, együttesen látni tudjuk a szalagdiagram módszer alapján. Egy olyan módszertani megoldás következik, amit mi már a vízföldrajzból jól ismerünk, tehát csak felidézzük ennek a részleteit röviden. Az adatsorokkal kapcsolatban a gyakoriság és tartósság fogalma, ezeknek a meghatározása. Ugye kezdjük a tartósággal, a tartósági görbével, azt jelenti, mondjuk legyen a vízállás idősorunk, amit annak idején is megbeszéltünk, hogy adott vízszintet a vízfolyás, adott időn belül, ez az adott idő mondjuk legyen egy év. Tehát van egy 365 elemből álló adatsorunk, egy mintánk, ha úgy tetszik, amelyben napi adatok szerepelnek, tehát 365 vízállás adat. A tartósság azt mondja meg, hogy egy bizonyos általunk kiválasztott szintet a vízállás hány napig ért el, illetve haladott meg. Ez a tartósság fogalma. Tehát mindig egy konkrét vízállásról van szó, most egy kicsit vonatkoztassunk el, mindig egy konkrét értékről van szó adott paraméternél, ez lehet vízállás, vízhozam. Hány napig érte el, illetve hány napig haladta meg? Ellenőrző kérdés. Ezen elv alapján egy éves idősornál melyik konkrét érték lesz az egynapos tartóságú vízállás? Tessék alkalmazni a definíciót, egynapos tartóságú vízállás. Az éves maximum. Miért alkalmazzuk a szabályt? Mert egy napig érte el. Melyik lesz a 365 napos tartóságú vízállás? A minimum, miért alkalmazzuk a szabályt? Mert egy napig elérte, az volt a minimum, a többi nap meghaladta. Tehát ez a tartósság fogalma. Nézzük a gyakoriságot. A gyakoriságnál nem egy vízállás szinthez kötjük a megközelítésünket, hanem egy vízállás osztályközhöz. Tehát azt vizsgáljuk, hogy egy bizonyos vízállás osztályközben mennyi ideig tartózkodott a vízállás. Tehát ez a gyakoriság. Tehát lényeges különbség van a tartóságtól, mert ott egy szintről van szó, itt pedig egy osztályközről, tehát két szint közötti tartományról van szó, és azt vizsgáljuk, hogy mennyi ideig tartózkodott ebben az osztályközben a vízállás. Tehát gyakoriság, tartóság nagyon sokszor alkalmazott eljárás az adatsorok vizsgálatánál. A következő eljárás, amire kitérünk, az úgynevezett állomáskapcsolati vonal, ezt általában csapadék adatoknál szoktuk, de tehát vízállás adatoknál is, ha lehetőség van, alkalmazzuk. Az állomáskapcsolati vonal akkor kerül előtérbe, amikor mint módszer, amikor adathiányunk van, és ezt az adathiányt megpróbáljuk korrekt módon pótolni. Legyen esetünkben ez a konkrét helyzet két csapadékmérő állomás. Az ábrán, ha megnézzük, az egyik állomás a vízszintes tengelyen a PB-vel jelölt, tehát a B jelű állomás, P ugye a csapadékot jelenti, az A jelű állomás pedig a teljes idősorral, tehát a megszakítás nélküli idősorral rendelkező állomás. Tehát két ilyen állomásunk van, és az éves csapadék összegben vannak adathiányok a B állomás esetében. Mit csinálunk, mit tudunk ebben az esetben tenni annak érdekében, hogy B állomás adatait pótoljuk? Felrakjuk azokat a pontokat, itt most a tele karikákat kérem nézni, ahol mind a két állomásra van adat. Ugye például az évek szerepelnek, 1924-ben az A jelű állomáson ennyi volt a csapadék, B jelű állomáson ennyi volt a csapadék. 1930-ban itt ennyi volt, a B jelű állomáson ennyi volt. Tehát felrakjuk azokat a pontokat, ahol mind a két állomásnak van adata. Ha ezt elvégeztük, most azzal ne foglalkozzunk, hogy az üres karika ott ugye azt írja az ábránk, hogy mérd a számításból kihagyott érték, ebben most itt nem megyünk bele. Tehát azokat vizsgáljuk, ahol mind a kettőnek volt adata, és figyelembe is vettük. Ha ez megvan, ha ezt felraktuk, akkor a pontok elrendeződéséből, a koordináta rendszerből látszik, tehát még nincs itt ez a vonal, hogy ezek valamilyen függvény, valamilyen egyértelmű kapcsolat körül rendeződnek ezek a pontok. Ez a kapcsolat általában lineáris kapcsolat, és valamilyen matematikai eljárással erre a pontfelhőre egy regressziós egyenest fektetünk, ez a matematikai eljárás általában a legkisebb négyzetek módszere. Ezzel erre egy pontfelhőt, egy regressziós egyenest fektetünk erre a pontfelhőre, és azt mondjuk, hogy ez az a kapcsolat, ez az a lineáris kapcsolat, amellyel jellemezhető a két állomás éves csapadékösszege közötti kapcsolat. Ez idáig nagyon szép, de hogy pótolunk ezzel adatot? Azt még nem mondtuk meg. Hát azt is tudjuk erről az egyenesről, hogy ennek van egy egyenlete. És az egyenes egyenletének felhasználva behelyettesítés, tehát itt van az egyenes egyenlete, behelyettesítéssel fogjuk a B állomás hiányzó adatait pótolni, oly módon, ugye itt van az egyenlet, A állomásnak minden évre van adata, berakjuk A állomást, B állomás adathiányos évére A állomás meglevő adatát, és ennek az egyenletnek a segítségével számolunk. Tehát maga effektíve az adatpótlás az egyenes egyenletébe történő behelyettesítéssel történik. Mit helyettesítünk be? Mindig annak az állomásnak az adatát, a másik állomás hiányzó évére, amivel foglalkozunk. Szerepel itt még egy fontos körülmény, ez az R, a korrelációs tényező, tehát hogy mennyire szoros ez a kapcsolat a két állomás között. Ugye akkor lenne nagyon jó helyzet, ha R értéke 1 lenne. Tehát az teljes szoros kapcsolatot mutat. Hát R értéke nagyon ritka esetben, ilyen szinte soha. Azt szoktuk elfogadni, ha 0,85 század fölötti korrelációs kapcsolat, szorosságú kapcsolat van. Ebben az esetben már elfogadhatónak tekinthetjük a két állomás közötti kapcsolatot, az adatsoroknak az összefüggését, és használjuk. Na most nyilvánvalóan azért arra is kell gondolni, hogy ezek az állomások abban az esetben fog teljesülni ez a megközelítés, ez a módszer, hogyha közel vannak egymáshoz, de ez még nem elég, hanem egyébként a helyzetük, az elhelyezkedésük, most itt gondolok magasságra, tehát tengerszint feletti magasságra, kitettségre, általános környezethez hasonlóak. Tehát most egy szélsőséges példát mondok, nyilván mondjuk kékestető állomás hiányzó adatait nem fogjuk megkísérelni szegedi adatokkal pótolni, nem ezt az állomást fogjuk párba állítani, mert nyilván ez az R értéke nem 0,87 lesz, hanem esetleg csak mondjuk 0,62. Tehát ez is mögötte van, hogy fontos, hogy közeli és a lehető legnagyobb hasonlósággal vélt állomást próbáljuk oda. Ha ez az R értéke az említett küszöb értéknél alacsonyabb, akkor azt mondjuk, hogy más állomást keresünk az adatpótláshoz, mert amivel próbálkoztunk, nem alkalmas. Statisztikailag nem alkalmas, nem érdemes vele tovább lépni, hiszen ha tovább lépünk, akkor meglehetősen megbízhatatlan adatokat tudunk előállítani, amelyek egy vizsgálatnál, egy későbbi munkánál még félrevezetőek is lehetnek, tehát ezt nem szabad csinálni. Pillanatra megállok, és kérdezem, hogy az állomáskapcsolati vonal, mint módszer adatpótlásra az idősoroknál fogadható volt-e, érthető volt-e? Jó. Tovább lépünk, és a következő eljárás, amiről megemlékezünk, ez a valószínűség. Talán a vízföldrajzban is már én erről próbáltam beszélni, de ha nem, nem baj, mert most itt lehetőségünk van rá, hogy megbeszéljük. Itt arról van szó, hogy a meteorológiai, hidrológiai adatsorok vizsgálatánál nagyon gyakran alkalmazott eljárás a statisztika igénybevétele, matematika és statisztika igénybevétele, és a különböző valószínűségi értékeknek a megtalálása. Ahhoz, hogy ide eljussunk, most ezt a vetített ábrát egy kis táblai rajzzal fogom kiegészíteni, és egy kis bevezetőt hozunk ehhez. Ugye statisztikával foglalkoztak korábban is, tehát nagy újdonságot például azzal nem mondok, és meg is kérdezem, hogy mit jelent a relatív gyakoriság fogalma. Hallottunk-e erről? Ajjaj, akkor megbeszéljük. Kérem szépen, vegyünk fel egy koordinátarendszert, és a koordinátarendszerben azt fogjuk vizsgálni, hogy legyen a példánk az, hogy vizsgáljuk X állomásnak a május havi, legyen ez a példánk, május havi csapadék összegeit. Mondjuk van egy 30 éves idősorunk. Na most, legyen 30 éves idősorunk, és a vízszintes tengelyen van a maga a csapadék mennyisége, legyen ez mondjuk 200 mm, és ezt a 200 mm-t osztjuk fel egyenlő részekre, mondjuk 10 részre, teljesen mindegy, tehát 20 mm-enként. 30 elemű a mintánk. Azt mondtuk, hogy 30 május hónapról van szó, 30 év május hónapjáról, és azt vizsgáljuk, hogy az egyes május hónapok tényleges csapadékösszege milyen relatív gyakoriságot mutat. Legyen mondjuk, tehát azt mondjuk, hogy 20, 40, 60, stb. Vizsgáljuk meg először ezt az értéktartományt, tehát a 0 és 20 mm közötti értéktartományt. Keressük ennek a relatív gyakoriságát. Ez azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy a 30 május hónap között hány olyan hónap, hány május volt, amikor az, a havi csapadékösszeg 0 és 20 mm között volt. Mondjuk 2. Mennyi lesz ennek a relatív gyakorisága? 2/30. Hány olyan hónap volt a 30 közül, amikor a csapadékösszeg 20 és 40 mm között volt? Mondjuk 5. Relatív gyakorisága 5/30. És így tovább. Tehát a relatív gyakoriság azt jelenti, hogy az osztály közbe eső elemek száma, az elem itt a havi csapadékösszeg, per az összes elem. Ezt mindegyik osztályközre végigjátsszuk, és ábrázoljuk. Valami ilyen oszlopos ábrát kapunk. Tehát ezek a relatív gyakoriságok. Eddig stimmelünk? Utána, és most már át tudunk jönni ehhez az ábrához, azt csináljuk, hogy ezeket a relatív gyakoriságokat, az egymás után következő relatív gyakoriságokat összeadjuk. Tehát ez a kumulált ábra már, ezeket a relatív gyakoriságokat összeadjuk. Hogy fordulhat elő, hogy ennyi osztályköznél semmi változás nincs? Mert itt nem voltak adatok. Tehát ide nem esett semmi, tehát azért lehet, hogy több osztályköznél nincs emelkedés, hanem viszintes a vonal. Tehát nem esett ezekbe az osztályközökbe érték. Tehát még egyszer, ez a lépcsős ábra, amit itt látunk, úgy állt elő, hogy az előbb előállított relatív gyakoriságokat kumuláltuk, összeadtuk, és előállítottuk ezt a lépcsős ábrát, amit empirikus eloszlásnak hívunk. Empirikus eloszlás. Most már majdnem kész vagyunk, mert ha ez az empirikus eloszlás megvan, akkor megfelelő matematikai módszerrel megkeressük azt az eloszlás függvényt, azt a matematikai alakkal leírt eloszlás függvényt, ami erre az empirikus eloszlásra legjobban illeszkedik. Úgy is szoktuk mondani, amelyik legjobban sémul erre az empirikus eloszlásra. Ezt nyilván úgy tesszük meg, nem ránézésre és próbálgatással, hanem megfelelő statisztikai módszerek vannak az illeszkedés vizsgálat címszó alatt, és az illeszkedés vizsgálat legjobb eredményét mutató eloszlás függvényre mondjuk azt, hogy na kérem, ez illeszkedett legjobban erre az empirikus eloszlásra. Úgy is mondhatjuk, még egyszerűbben és még tömörebben, hogy ezzel a módszerrel megtaláltuk az empirikus eloszlásra legjobban illeszkető elméleti eloszlásfüggvényt. Sokféle elméleti eloszlásfüggvény van. A csapadék idősorokra általában többségében a normális eloszlás illeszkedik. Miért kell ez az egész? Mit mond ez nekünk? Tehát most ezt végig csináltuk, de mit tudunk ezzel kezdeni? Mi az információ tartalma? Mire tudjuk hasznosítani? Mi szerepel ugye itt ezen az ábrán? A vízszintes tengelyen ugye maga a csapadékmennyiség, a függőleges tengelyen 0-tól 1-ig van a beosztás, Itt az szerepel, hogy összegzett gyakoriság, ugye az akkumulált, az összegzett jelent, illetve valószínűség, itt jön be a valószínűség százalékban. Ezt a valószínűséget P-vel is szoktuk jelölni, ugye az angol szó a probability után, és a következőt mondja számunkra. Mi a valószínűsége annak, itt éves csapadék összegek vannak, teljesen mindegy, hogy havival vagy évivel dolgozunk, ez adatsortól függ. Mi a valószínűsége annak, hogy mondjuk legyen egy alföldi állomás, mondjuk Szolnok. Ott körülbelül olyan 500 mm körül van az évi átlagos csapadékösszeg. Mi a valószínűsége annak, hogy ezen az állomáson, tehát Szolnokon, ez a 890-es érték az ábrán, 890 mm legyen az éves csapadékösszeg. Mi a valószínűsége? Kérem szépen, ezt a skálát, ha 100-zal megszorozzuk, akkor ugye nullától indulunk, és akkor 100-ig tart a skálánk. Azt mondjuk, hogy ez a p-valószínűség, tehát a meghaladási valószínűséget fogjuk megkapni, meghaladási valószínűség az 1 mínusz p. Vagyis ebben az esetben azt mondtuk, hogy ez az érték, ez mondjuk itt, ha 100-zal beszoroztuk 97, például, tehát ehhez a 890-hez 97-es érték tartozik, de nekünk a 97 és a 100 közötti részt kell néznünk, tehát 3% annak a valószínűsége, hogy Szolnok állomáson, tehát egy alföld középső részen lévő állomáson az éves csapadék összeg meghaladja a 890 mm-t, ami egy nagyon magas érték. Normális eloszlásnál az 50%-os csapad, 50%-hoz tartozó csapadék az éppen az átlagnak fog megfelelni, de csak normál eloszlásnál. Nézzünk egy másik példát. Mondjuk 490 mm itt. Mi a valószínűsége, mi a valószínűsége annak, hogy ekkora csapadék hulljon? Ugye itt azt mondjuk, hogy mondjuk ez legyen itt 5, 100 mínusz 5, 95% a valószínűsége annak, hogy ezen ábra szerint az éves csapadékösszeg meghaladja a 490 mm. Tehát mindig fordítva számolunk. Minél alacsonyabb a tényleges érték, annál magasabb a valószínűség, meghaladási valószínűség, minél magasabb a tényleges érték, annál alacsonyabb a meghaladási valószínűség. Én tudom, hogy ez nem könnyen emészthető első hallásra, bár lehet, hogy tévedek, akkor most egy picit itt megint megállunk, és megkérdezem, hogy ez a gondolatmenet így fogadható, érthető volt-e? Tehát a meghaladási valószínűség fogalmát vezettük be, elindulva a relatív gyakoriság értelmezésétől, a kumulált gyakoriság, eloszlás függvényillesztés és a példákon keresztül. Van-e ezzel kapcsolatban olyan részlet, amire vissza kell térnünk, vagy minden a helyén van és mehetünk tovább?
Miért kell ezzel megszorozni, és így is
megtudjuk? Így is megtudjuk, tehát teljesen igaza van, tehát csak hogy százalékba adjuk meg, ez csak azért van, teljesen jogos a kérdése, ennek csak ez az oka, hogy százalékban. Van-e egyéb észrevétel? Jó, ha nincsen, akkor tovább lépünk, és még mindig ennél az ábránál maradunk, és egy nagyon fontos dolgot kell még itt elmondani, mégpedig ugye ez azt mondja, hogy múltbeli adatok alapján, múltbeli idősor statisztikai vizsgálatával azt tudjuk megmondani, hogy milyen valószínűséggel fordul elő, még egyszer mondom, múltbeli adatok alapján ennyi, vagy annyi, vagy amennyi csapadék. Mi a 20%-os valószínűségű, mi a 95%-os, stb. Ez nem előrejelzés, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nagyon sokszor esetleg ebbe a hibába is lehet esni. Ez múltbeli adatok alapján a statisztika ennyit tud mondani. Ez nem jelenti azt, hogy ezeknél alacsonyabb vagy magasabb csapadék is lehet. Tehát ez nem kevesebbet, nem ad többet, ennyit, amennyit itt erről megbeszéltünk. És ha bár a csapadék, az eljárásoknál tartunk, maradjunk a csapadéknál, és még egy olyan fontos eljárást, amit nagyon gyakran alkalmazunk a hidrológiában, beszélünk meg. Ehhez a vetített ábrához is először egy előkészítő ábrát. Az ábrákon a Balaton vízgyűjtő területére lehulló csapadékkal kapcsolatban szerepel valami, majd rátérünk, hogy mi, de előkészítjük először ezt az ábrát. Vízszintes tengelyen a vízszintes tengelyen az idő, a függőleges tengelyen a csapadék. Éves csapadék összegekről van szó, ugye oszloposan szoktuk ezeket ábrázolni, hát nagyon különbözők nyilván évről évre ezek a csapadékok. Legyen az időszakunk az itt megjelölt 1921-től 2005-ig tartó 85 éves időszak, tehát 85 év. Mind a 85 évre megvan az éves csapadékösszeg. Utána megmondjuk és megjelöljük az ábrán, hogy ennek a 85 évnek mi volt az átlagértéke. És ha ez megvan, akkor készítünk egy külön ábrát, tehát még egyszer, évente megvan a tényleges csapadékösszeg, és megvan a 85 éves átlag. A következő ábrán pedig azt fogjuk megjelölni, hogy évente ettől a 85 éves átlagtól mekkora volt az eltérés. Lesznek olyan évek, amikor ez az eltérés negatív, lesz pozitív, pozitív, megint negatív, pozitív. Tehát valami ilyen ábrát fogunk kapni, ahol a 85 éves átlagtól való évi eltéréseket ábrázoljuk. Már csak egy lépés van, megint azt csináljuk, mint az előbb, de csak a művelet azonos. Kumuláljuk ezeket az éves eltéréseket, tehát összeadjuk, és ennek az eredménye mutatkozik meg ezen az ábrán. Tehát az évi eltéréseknek az integrált vagy kumulált eltérését ábrázoljuk, és ebből képzünk egy idősort. Mit mutat ez? Miért fontos a hidrológiának? Mi ennek az információ tartalma? Hát azt mutatja meg, hogy a vizsgált időszakon belül mikor vannak olyan részidőszakok, amikor a csapadék töbletek voltak, tehát egy csapadék töblethalmozódás van. Mit jelent az, hogy csapadék töblet? Mihez képest töblet? Az átlaghoz képest töblet. Mit jelent az, hogy hiány? Az átlagtól való negatív eltérések. Hát itt ezen az ábrán az látható, hogy egészen a 21-től a 60-as évek második feléig végeredményben, persze közbülső visszaesések mellett, de mégiscsak egy olyan irányultság volt jellemző, hogy növekedett a csapadék, és a 60-as évek második felétől egy nagyon jelentős hiányhalmozódás van. Még egyszer mondom, a hiányhalmozódás nem zárja ki, hogy közben voltak átlagosnál csapadékosabb évek, erre nagyon kell figyelni, de a teljes időszakot tekintve az irányultsága ennek az idősornak mégis erőteljesen csökkenő trendet, csökkenő irányultságot mutat, tehát a hiány halmozódása volt a jellemző. Ugye, amikor egy-egy hidrológiai jelenséget vizsgálunk, és azt a csapadék viszonyokkal próbáljuk összefüggésbe hozni, akkor hosszú időszakra, legalább évtizedekre szükség van ahhoz, hogy azt vizsgáljuk, hogy a csapadék viszonyok időben hogy alakultak, milyen változások voltak, hol voltak többletfelhalmozódások, lásd ugye ezt az időszakot, és főleg itt, és hol voltak jellemzően a hiányok, a hiányfelhalmozódások. Erre szolgál ez a bizonyos kumulált eltérési görbe szerkesztése, aminek az alapja a táblára felrajzolt és elmagyarázott két bevezető ábra. Most egy picit itt megint megállok. Ez a módszer, ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel érthető-e? Én a hallgatás beleegyezésnek veszem, tehát rendben van. Jó.
Elhangzott hidrológia. Varga György előadása. A felvétel 2007. októberében készült.